És szeretném elolvasni a következő igeszakaszt Pál apostol második korintusi levéléből a 12. fejezet első 10 versét. Tehát Pál apostol második korintusi leveléből a 12. fejezet első 10 verse így hangzik. Dicsekednem kell, habár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e nem tudom, csak az Isten tudja. Elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal. Ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Tulajdonképpen Géza nagyon jó úton jár, mert az előbb pont erről tett bizonyságot, amiről itt olvasunk a igében Pál apostolnál, hogy amikor erőtlenek vagyunk, akkor vagyunk erősek, mert nem a magunk ereje kell, hogy megnyilatkozzék, vagy megjelenjen a mindennapokban, hanem az, amit az Úr Jézus végzett az életemben, vagy végez az életünkben. Úgy is szokták nevezni ezt a levelet, erről már beszéltünk, hogy a könnyek levele, és talán nem véletlen ez az elnevezés, mert Pál apostol nagyon sok olyan nehézségről, nagyon sok olyan küzdelemről számol be, amelyet hallhattunk a múlt alkalommal is, hogy a szenvedésein keresztül szeretné Isten megmutatni, hogy ő valójában kicsoda. Mármint nem Pál apostol, hanem az Úr kicsoda. És ez sokszor nem a sikerekben, nem a győzelmekben jelenik meg, hanem abban, hogy az Úr Jézus mit végzett az ő életében, és hogy ez az erő váljék nyilvánvalóvá. Hallottunk arról is, hogy igazából az ember az igazi értékeket keresi, és becsüli meg. És az igazi érték az igazi értéknek mindig ára van. Szoktuk mondani, hogy az Úr Jézusnak a keresztje, az Úr Jézusnak a kegyelme, az ingyen van nekünk. De Istennek ez nagyon sokba került. Mert az egyszülött fiát adta, ugye, hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát ez egy igen drága dolog volt. És hát nagyon sok hasonló dolgot lehetne mondani, hogy a mai világban is, ami igazából értékes, annak mindig ára van. Annak meg kell fizetni az árát. És hogy folytassuk tovább az igét, azt mondja itt az apostol, hogy dicsekednie kellene, de ő nagyon jól tudja, hogy maga a dicsekvés az nem használ az ember életében. Érdekes az, hogy az Úr Jézus soha nem dicsekedett. Tehát azt látjuk az életében, és Pál apostol se. Azt mondja, hogy ha dicsekednie kellene valamivel, akkor az erőtlenségeivel dicsekedne. Nem pedig a sikereivel. Igaz, ezt látjuk, többször beszéltünk már erről, hogy a mai világ dicsekszik és kérkedik. Hiszen ennek a világnak a szeretete, vagy ennek a világnak a gondolkodása az olyan. Az adakozással is lehet dicsekedni. Azzal is, ahogyan írja ezt az ige, de nagyon jól tudjuk, hogy az a fajta adakozás, amivel dicsekszik az ember, az mindig farizeusi. Hogy lássák az emberek, hogy ki mennyit adott. De igazából az özvegyasszony két filére az mindig többet jelent minden egyes helyzetben, mert ő mindenét adta oda annak, aki szerette őt, vagy akit ő szeretett. És a dicsekvésből igazából nincsen haszon. Nem jó semmire ilyen vonatkozásban. Legfeljebb arra, hogy az embernek az önérzetét megerősíti, de minél önérzetesebbek leszünk, annál kevésbé tud bennünket Isten használni a mindennapokban az ő országának az építésére, mert akkor az ember önmagával van eltelve. Pál apostol nem ezt akarja. Nem a látszatra épít, hanem a valóságra épít, és azt látjuk, hogy itt megadatott számára egy olyan látomásnak a megtapasztalása, ami lehet azt mondani, hogy egy rendkívüli dolog volt, vagy egy szokatlan dolog volt. Nekem ami először feltűnt ebben, hogy azt olvassuk, valószínűleg ez Krisztus után lehetett valamikor 43 körül, ahogyan ezt kiszámítják, hogy 14 évvel ezelőtt történt. Tehát Pál apostol egy nagyon régi dologra emlékszik, úgy az ember belegondolt, hogy vagy belegondolunk abba, hogy mondjuk egy 14 évvel ezelőtt történt dologra mennyire tudnánk pontosan visszaemlékezni. Hogyha rendkívüli dolog, akkor valószínű. Hogyha nem, akkor belevészne vagy belevesne a mindennapoknak a egyhangúságába. De hogyha történne velünk valami rendkívüli dolog, akkor mennyire tudnánk visszafogni magunkat, és arról nem beszélni? Én azt hiszem, nagyon nehezen. Az emberi természet az olyan, hogyha történik velünk valami jó dolog, akkor arról beszélünk, és ez nem is baj. Nyilvánvalóan Pál apostol sem azért hozza elő ezt a történetet, mert dicsekedni akar vele, hanem ennek jelentése van, mégpedig a korintusiak számára, de nyilvánvalóan a mi számunkra is. Üzenet értéke van. Azért jön elő, különben nem beszélne erről. Aztán azt látjuk, hogy, hogy egyeszám harmadik személyben szól, és a hetedik versben, más fordításokból is, a hatodik, hetedik versből kiderül, hogy ha dicsekedni akarnék, azt mondja, itt nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek tartson, mint aminek lát, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Tehát egyértelmű, hogy Pál itt magáról beszél. Hogy miért pont egyes szám harmadik szemében, nyilván az ókorban ez a, úgy is szokták mondani, hogy királyi többes, vagy többes számban való beszédmód, ez teljesen jellemző volt a görög gondolkodásban. A zsidó gondolkozásban nem annyira. És ez nem is baj egyébként, ha az ember így beszél, egyes szám első szemében beszél, és nem a másik nevében, de Pál apostol talán ezzel is jelezte, hogy itt nem az ő személye fontos. Hát nem azért beszél így önmagáról, hogy félrevezessen bennünket, hogy netán valaki más embernek adatott volna meg. Én azt gondolom egyébként, hogy ha valamilyen élményt átélünk, az olyan, mint az embernek a megtérése. Azt nem lehet lemásolni. Ha az ember valóban megtért az élő Úr Jézus Krisztushoz, és élő hite van, új élete van, azt el lehet mondani, és el is kell mondani. Ha másnak a megtéréséről beszélünk, az is lehet jó, de mindig elevenebb az, hogyha az ember önmagáról beszél, a saját életéről, mert az mindig hitelesebb, mint hogyha másról szólunk. És Pál apostol átélte ezt a fajta élményt, amiről azért egy-két dolgot szeretnék mondani, azért, hogy amit én ebből megértettem, hogy egyrészt miért nem szabad erről beszélnie, azt mondja itt, hogy nem szabad erről szólni, másrészt pedig milyen jellegű volt ez az elragadtatás. Nagyon sok hasonló példát olvasunk az Ószövetségben is. Tehát például Dániel könyvében a 12. fejezetben egyet-kettőt szeretnék elolvasni. Dániel 12.4-ben azt olvassuk, te pedig Dániel, zárd be ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik. Pontosan Dániel könyve az a könyv az Ószövetségben, amiről nagyon-nagyon sok értelmezés megjelent, és nagyon sok olyan vonatkozású értelmezés, ami azért a bibliai valóságtól valószínűleg távol áll. Nem véletlenül mondja itt az ige, hogy nagyon sok téves dolog születik. Vagy ugyanez, ha egy új szövetségi igét olvasunk, a Jelenések könyve 10. fejezetében azt mondja János apostol, Jelenések 10, mindjárt megkeresek, megtalálom, János 10:4-ben, amikor megszólalt a hét mennydörgés, írni akartam, de hallottam egy hangot az égből, amely így szólt. Pecsételd le, amiket a hét mennydörgés mondott, és ne írd le. Tehát érdekes, hogy ugyanaz a gondolatmenet jelenik meg egy ószövetségi ígében, meg egy új szövetségi ígében is. Hogy hitben járunk, nem látásban. Hitben kell megérteni a dolgokat, nem pedig látásban, nem pedig látványban. És nem tudom, hogy mennyire tűnik fel a testvéreknek, az ember sokszor olvassa le ezt az igét, de Pál apostol nem arról beszél, hogy azokról nem akar beszámolni, amiket látott, hanem arról nem akar beszélni, amiket hallott. És olyan érdekes, hogyha az ember, most egy távoli dolgot szeretnék mondani, mert vannak mindig ilyen élmények, igaz, hogy valaki beszámol a különleges látomásairól, de mindig látványról számol be. Nem azt, amit hallott, hanem arról számol be, hanem amit látott. Halál utáni élmény, vagy különleges megjelenés. És nagyon jól tudjuk, hogy ezekkel mindig vigyázni kell. Azért, mert a világosság angyala képes arra, hogy az embernek olyan dolgokat láttasson, aminek lehet, hogy valamilyen valóság alapja van, de az biztos, hogy nem igei. Miért? Azért, hogy az ember arra alapozza az életét. Ne pedig az igének a valóságára. És én azt gondolom, hogy az egyik jelentése számomra ez volt, amiért nem akar erről Pál apostol beszélni, nem azért, mert nem tudott volna. Nem is azért, amit egyesek írnak, hogy olyan nyelven hallotta ezeket, amit ő ne tudott volna lefordítani, nem hiszem. Hanem egyszerűen azért, hogy ne arra alapozzon az ember, ne arra alapozódjék valakinek az új élete, a hívő élete, amit lát, hanem arra, amit Isten kijelentett az igéjén keresztül. Azt is lehet tudni, hogy ez a fajta kijelentés vagy látomás, ez egy apokaliptikus látomás volt, amiről tudjuk, hogy a pontos jelentése az, hogy lelepleződés. Hogy lelepleződött valami Pál apostol előtt. Valamit megértett, valamit tapasztalt. Amiről nem szeretne beszélni, azt mondja, hogy a kijelentéseknek a nagysága miatt. Biztos, hogy nagyon nehéz lehetett ez a mindennapi életben neki. De abban is biztos vagyok, hogy ez viszont erőt adott az apostolnak arra vonatkozóan, hogy mindazokat a szenvedéseket, amelyeket átélt, azokat el tudja hordozni, el tudja viselni. Tehát ez olyan, mondom most ilyen vonatkozásban, mint ami a kézrátétel esetében volt mondjuk az apostoli időszakban, igaz, ami a Szent Szellemnek, Szent Léleknek a jelenlétét jelentette, de tudjuk, hogy nem feltétlenül igaz a mai világban, hogy ez által lehetséges valakinek az életében változás, hanem mindig hit által. Mindig az igének a befogadása által, a Jézussal való valóságos találkozás által. Aztán azt is szeretném még ezzel kapcsolatban mondani, hogy Pálnak is voltak hasonló látomásai, amikor például az apostolok cselekedetei elején olvasunk, amikor látja Anániást a 9:12-be, vagy azt mondja neki, hogy menjen át Macedóniába a 16:9-ben. Tehát voltak hasonló élményei, de azok más jellegűek voltak. Kimondhatatlan szavakat hallott, amiről nem szabad beszélni. Valóság volt ez a számára? Valóság volt. Azt mondja, hogy nem tudja, kétszer is írja az ige, hogy testben vagy testen kívül történt. Van, aki azt mondja, hogy álomban. ennek valószínűleg nincs jelentősége. Sokkal inkább annak, hogy egy olyan élményben volt része, ami őt közelebb vitte az Úr Jézushoz. Amikor valakinek valami hasonló jellegű dolog történik az életében, annak a valóságosságát úgy lehet megtapasztalni, hogy az illetőnek az élete közelebb kerül-e az Úr Jézus Krisztushoz. És az életében a változások ezt fogják-e megerősíteni. Avagy nem, mert ha nem, akkor az igaz nem Krisztusnak a megerősítését jelenti. Aztán azt mondja itt, hogy nem dicsekszik vele, azért, mert nem akart többnek látszani. Ő az Úr Jézus Krisztussal dicsekedett. Nem akart többnek látszani, mint amit mondtak róla. Érdekes volt számomra, azt mondja, hogy mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy tőlem hal. És ez mindenképpen azt mutatja, hogy Pál apostol a látomás ellenére tudott józan maradni. Meg tudott maradni abban a józanságban, ami önmérsékletre inti az embert, a hívő embert is. Hogy tudjak megmaradni az igének a valóságosságában. Ne az elragadtatások, ne a látomások legyenek azok, amelyekre az ember vágyódjon, vagy ezt kövesse, vagy ezt szeresse, vagy ezt akarja megérteni, hanem az igének a valósága, hogy mit mond nekem az Úr Jézus, és mi az, amit tenni akar az életemben, mert azt ő kijelentette. És nagyon jól tudjuk, hogy a kijelentett ige az, ami vezeti az életünket, nem pedig ezek a fajta megtapasztalások. Aztán ami még előttem volt ezzel kapcsolatban, hogy azt mondja, hogy nem lenne akkor se dicsekvő és esztelen, mert az igazságot mondaná. Az igazság az nagyon jól tudjuk, hogy kicsoda. Az mindig az Úr Jézus Krisztus. Amit ő megtapasztalt, és amilyen szenvedéseket végigélt, és amilyen fájdalmakat vagy nehézségeket elhordozott, azok arról beszélnek, hogy ő egy valóságos kapcsolatot élt át az Úr Jézussal a mindennapokban. Azt írják Biblia magyarázók, amit ő is ír a Timóteushoz írt levélben, hogy az Isten soha senki nem látta, hanem az Úr Jézus Krisztus az, aki kijelentette. Igaz? Tehát itt nem egy Isten látásra kell gondolnunk, nem valószínű, hogy erről lehetett szó, hanem egész egyszerűen ez a fajta megtapasztalás Pál apostolt előre segítette a hit életében. Abban a munkában, abban a szolgálatban, amelyet ő végzett. Talán még zárójelben annyit, hogy arról beszél, hogy a harmadik égig ragadtatott el. Itt különböző magyarázatok vannak, igaz, a eredeti zsidó magyarázat az volt, hogy az első ég a levegő ég, a második ég a csillagok, bolygóknak az ege, a harmadik ég az pedig a mennyország vagy a paradicsom. Aztán később beszéltek hét égről, meg többfajta értelmezés van ebben. Én azt gondolom, hogy ennek nincsen jelentősége igazából. Ennek a valóságáról beszélünk inkább. Számomra mindig egy kicsit, hogy is mondjam, egy kicsit olyan furcsa, vagy hát ilyen tudományos okoskodásnak tűnik, amikor arról beszélnek, hogy különböző bolygók, különböző rakétákkal, vagy emberek által készített szerkezetekkel próbálnak egyre messzebb jutni. Igaz, mindig eszembe jut, amit Gagarin először mondott, amikor az űrbe ment, hogy hát nem tapasztalta meg Istennek a jelenlétét. Hát ez egy olyan nevetséges dolog, nevetséges állítás. Mintha látni lehetne ilyen módon. És tulajdonképpen ugyanabban a körben, gondolatkörben van benne, hogy az ember kitalált egy nézetet, egy gondolatot, és arra keres magyarázatot. És arra a magyarázatot lel valamilyen úton, módon. Én azt gondolom, hogy elég, hogyha megelégszünk azzal, amit az ige mond, és amit itt Pál apostol is beszél. Aztán a másik dolog, hogy igaz, amit itt olvasunk, hogy a kinyilatkoztatással kapcsolatban én azt gondolom, hogy ez sokkal fontosabb. Több is adatott a testébe, hogy ne az elragadtatás legyen az, ami alapján az élete meghatározódik. Ez a töv is, hogy pontosan mi lehetett, ezt megint nem tudjuk. Többféle vélemény van erre vonatkozóan. Egy biztos, hogy egy folyamatosan jelenlévő nyomorúság vagy nehézség lehetett. Egy olyan nehézség, igaz, ami nem szűnt meg az életében. Vannak, akik fizikai dologra gondolnak, mert itt hústestről beszél az ige, tehát valami szembetegség, vagy valami beszédbeli kifejező készségben megjelenő zavar, mert erről is olvasunk. Van, aki maláriára gondol, olvastam olyat is, hogy mivel ököllel ütik, azt képzeli, akkor valami epilepszia-szerű betegségről, nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mi lehetett ennek a hátterében. Van, aki valami lelki dologra gondol, hogy esetleg alkalmatlannak érezte magát a munkájában. Sok gond, nehézség kötötte le az életét. Olyan vélemény is van ezzel kapcsolatban, amire igét is mondanak, mégpedig a 4 Mózes 33-at. Ott azt olvassuk, 4 Mózes 33:55-ben, de ha nem űzitek ki onnan az ország lakosait, akkor tüskévé lesz a szemetekben, és tövissé az oldalatokban azok, akiket meghagytok közülük, és szorongatni fognak benneteket azon a földön, amelyben lakni fogtok. Tehát ilyen vonatkozásban a tüske az az ellenséget jelentette. Vagy a külső, vagy a belső. És vannak olyan magyarázatok, hogy tulajdonképpen is nem is biztos, hogy külső ellenségről volt szó, hanem a belső széthúzásról, ami úgy jelent meg, mint valami töv is, ami állandóan ott volt az életében. Ezt nem tudjuk. Igazából az ige nem ad rá egyértelmű magyarázatot, az viszont biztos, hogy Pál apostol életében ez nem vezetett rezignációhoz, egy ilyen bölcs belenyugváshoz. Vagy nem vezetett kétségbeeséshez. Ez a tüske. Tehát a jelen valósága az előre vitte a hívő életét. Nem pedig hátráltatta. Még akkor is, hogyha kellemetlen volt. Igaz, a görögök úgy gondolkodtak, hogy valami bölcs belenyugvás, valami sztoicizmus által lehet elérni a bölcsességet. Vagy pedig hősökben, héroszokban gondolkodtak. Pál apostol nem így látja. Pál apostol a felülről való kegyelmet látja igazából megerősítőnek. Hogy ez az, ami megerősíteti igazából az embernek az életét. És ezért adatott számára ez a töv is. Az, hogy azt olvassuk itt az igében, hogy háromszor kérte. Egyértelműen azt mondják az írás magyarázók, hogy valószínű, hogy nem csak háromszor imádkozott Pál, hiszen azt írja, hogy szüntelenül imádkozzatok. Valószínű, hogy az imádkozás az folyamatos lehetett. Mégis, amikor imádkozott, valószínű, hogy addig imádkozott, ezt jelentheti itt a háromszor kifejezés, amíg választ nem kapott a kérésére. És nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy ha valakinek valamilyen betegsége van, akkor azt Isten nem veheti el tőle. Szó sincs róla. De azt mindig tudjuk, ez nekem egy nagyon fontos volt ebben az ige szakaszban, azt mindig tudjuk megérteni, hogy Isten szuverén Úr. Ő nagyon tudja, tehát ő tudja, hogy igazából mi az, ami az életemben előre viheti a hitéletemet. És azt engedi meg az életemben, ami igazából nekem használ, csak lehet, hogy én azt nem látom, vagy nem kerül annyira nyilvánvalóan, esetleg utólag fogom megérteni, hogy igen, ő vezetett. És úgy belegondoltam ennek kapcsán, hogy vajon mi lehetett Pál apostol életével az Úrnak a célja, és mi lehet az életünkben is ez a cél, hogy mi a mi tövisünk, hogy mi az, ami az életünkben, az életünket a mindennapokban valamiért nehézé teszi. úgy gondolkodjunk rajta, hogy mi lehet talán valami betegség, vagy valami nehézség, amire azt mondjuk, hogy nem jó, nyilván. Nagyon sok dolog lehet. Lehet erről beszélni, vagy beszélgethetünk erről, de nyilvánvaló, hogy ha valami olyan van az életembe, vagy az életedbe, az életünkbe, amit Isten megengedett, az azért van, hogy a hitéleted növekedjék. Ha pedig még nem, nincs valaki hitben, hogy hozzáforduljon. Soha nem cél nélkül adatnak az embernek a nehézségek. Mindig céllal. Az, hogy nehézség, az egyértelmű. De az, hogy ezt megtanulja az ember elviselni, ahhoz kell az Úrhoz fordulni, vagy az Úrnak a kegyelmét kérni. Azt olvassuk a Jeremiás 3-ban, Jeremiás siralmai harmadik részében a 31. verstől, mert nem vetel örökre az Úr, még ha megszomorít is, irgalmas, mert nagyon szeret, mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket. Ebbe benne van, hogy igenis Isten megenged néha nehézségeket az életünkbe, az életemben. Azért, hogy az előre vigyen engem, vagy előre vigyen bennünket. Használja a gondjainkat. Azt mondja itt az ige, hogy azért engedte ezt meg, hogy el ne bizakodjam. Hogy nem lett volna Pál apostol hitéletének a javára, hogyha ez a valami az életében eltűnik. Vannak igen magyarázók, akik azt gondolják, hogy itt ezt párhuzamban lehet állítani Jobbnak a szenvedésével. Igaz, Jobbnak az életét konkrétabban látjuk, mert ott az első és a második fejezetben nagyon jól tudjuk, hogy a háttérben az ellenség munkálkodik. És azért éri Jobbot az a szenvedés. Ez a végén megszűnik, és Jobbnak az élete tudjuk a befejezésben megáldatik, tehát tudjuk, hogy ott pozitív lesz ebben az értelemben ennek a vége, de ugyanaz a gondolat jelenik meg, hogy a háttérben valaki munkálkodik, igaz, itt a sátán angyalának írja, aki valami rosszat akar az emberrel. Az ellenség mindig arra törekszik, hogy a hitedet elvegye. Az Úr Jézus Krisztusba vetett élő hitedet. Mindegy, hogy milyen áron, és még azt is mondom, hogy mindegy, hogy mit ígér neked, lehetőleg jó sokat, hogy az ember rájön arra az alkura, de igazából akár Pálnak, akár másoknak az életéből azt látjuk, hogy ezt mindig visszautasította, hogy megelégedett azzal, amit Isten adott az ő számára. Tehát nekem fontos volt ezt megértenem, hogy Pál apostol is elfogadja. Az elején nehezen látja be, van úgy, hogy nehezen látunk be dolgokat. És van úgy, hogy idő kell annak a belátásához. De megértjük, ha elcsendesedünk Isten előtt. És azt mondja itt az ige, az Úr Jézusnak az a válasza, igaz, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által él célhoz, vagy más fordításban elég neked a kegyelmem, mert az én hatalmam erőtlenség, az én hatalmamat erőtlenség teszi bevégzetté. És úgy előttem volt, hogy vajon mennyi nekünk az elég? Mennyi nekem az elég? Mi az, amivel én megelégszem? És ezt kérdezem a testvérektől is, hogy mennyi az elég? Emlékszem, arra egyszer mondta valaki, hogy de jó, hogy sok krumpli termet, mert a télen nem fogunk éhezni. Elég volt a krumpli termés. Nagyon sok, persze a jelenlévők mindig kivételek, nagyon sok fiatal azt mondja, ó, hát a legújabb iPhone, vagy iPad, vagy lehetne ezeket, amik most olvastam, ó, 500 000 forintért már lehet ilyet venni. Mennyi az elég? Mi az, amivel az ember meg tud elégedni? Igaz, nem véletlenül írja Berzsenyi azt az egyik versében, hogy az épp gyomornak egy pohár víz elég. Egy pohár víz. És az Úr Jézus beszél a pohár vízről, amikor a másiknak szüksége van rá, és én azt adom, az elég neki. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy az elég, az nem negatív ilyen értelemben, hanem pont annyi, amennyire igazából szükségünk van. Én azt látom és azt tapasztalom, hogy mindig többet kapunk az Úr Jézustól, mint amennyi nekünk elegendő. Csordultig van az életünk. És a probléma nem ez. A probléma az, hogy ha azzal nem elégszünk meg, amit őtől lekapunk, akkor soha nem lesz semmi elég. Lehet bármit kívánni. És nagyon fontos ennek az igének a befejezése is, azt mondja, hogy az én erőm az erőtlenség által ér célhoz. Istennek mindig az a célja, hogy azzal, amit ad, azzal előre vigye az életemet, megtartson abban, és tovább tudja sugározni az ő szeretetét rajtam keresztül, a nehézségeken, küzdelmeken, bajokon keresztül. Hogyha a hívő ember nem elégszik meg azzal, amit kapott az Úrtól, akkor hogy elégedjen meg a hitetlen? Hogy várjuk el tőle? Nem várhatjuk el. És nem is elég a mai világban, tudjuk, hogy semmi nem elég az embernek. Mindig többet, többet, többet akar. És a vége az pedig, hogy egyrészt semmi nem elég, másrészt pedig a kiábrándulás. Mert abba közben tönkre megy az ember. És azért mondja itt, nekem fontos volt ennek a megértése, hogy elégedjek meg az Úr Jézus kegyelmével, mert az mindenre elég. Jézusnak a kegyelme mindenre elég, mert teljesen be tudja tölteni a szívemet. És az, hogy mit jelent ez a kegyelem, itt fontos az, hogy az én kegyelmem, tehát Jézusnak a kegyelméről van szó. Mert ő a szeretetével akarja betölteni a szívünket. Nemrég olvastam, hogy a szeretet az egy pontos ítélő mérce az ember számára. Ha Istennek a szeretete ott él az embernek az életében, akkor mindent pontosan lát. De csak azáltal láthatunk pontosan, ha az ő szeretetéből élünk. Isten kegyelme az, hogy az Úr Jézus eljöhetett ebbe a világba. Az ő kegyelméből lehet új életünk. Az ő kegyelméből bocsátattak meg az én bűneim. És az ő kegyelméből mondhatjuk azt, hogy szép az a testi lakás, de az örök lakásunk a mennyben valószínűleg sokkal szebb lesz. Amit mindannyiunknak, akik az Úr Jézusban vagyunk, Isten megígért, hogy ott van, elő van készítve a számunkra. És én nekem ez nagyon fontos volt, hogy megértsem ebből az igéből, hogyha Istennek a kegyelméből, az Úr Jézusba vetett élő hittel én nem tudok megelégedni a mindennapokban, akkor utána már semmi nem lesz elég. De ha azzal megelégszem, ő be tudja tölteni azzal a szeretettel a mindennapjaimat, amire igazából nekem szükségem van. A nehézségek azok nagyon sokszor megállásra késztetik az embert. Hogy álljunk meg, hogy csendesedjünk el, hogy vajon milyenek vagyunk, azt lássuk meg az életben. És Isten azért enged meg, én azt gondolom, betegségeket, nehézségeket, bajokat az életünkbe, hogy az ember el tudjon csendesedni, hogy valójában milyen vagyok én, és milyen ő. A világosság az nagyon sokszor csendben érkezik. Nem a kivilágított városokban, nem a zajban, hanem mindig a csendben érkezik. Hogy az ember oda tudjon figyelni az ő nagyságára, és az ő jelenlétében tudjon tartózkodni. Nem véletlen, nekem mindig olyan megrendítő, hogy azok, akik olyan nehézségeket éltek át, akár a háborúban, akár meghurcoltatások idején, mindig nagyon erős hitről számolnak be. Nagyon erős Istennel való találkozásról, hogy ez tartotta meg őket a nehézségek idején. És az ember talán úgy van vele, mint a Mária Márta példájában, igaz, hogy főként karácsony közelettével, hogy annyi mindent szeretne tenni, annyi mindent szeretne venni, olyan sok minden feladatom van. De tudok-e elcsendesedni igazából? Mert amit Mária tett, igaz, az volt a fontosabb, hogy ő a jobb részt választotta. Hogy tudok, nem arról van szó, hogy ne tegyük meg azt, ami szükséges, csak sokszor az ember túl pörög, hogy túl sok mindent szeretne, és nem tud Istennek a világosságában, a békességében megállni, hogy ő jelentse ki magát. A kegyelem az mindig termékeny az embernek az életében. Áld és áldatik. Megáldja az embert, megáld bennünket, azért, hogy tudjuk továbbadni az ő áldását, az ő szeretetét. És a kegyelem az mindig gyümölcstermő. Mindig gyümölcsöt terem az életemben. Legelőször a hálának a gyümölcsét, hogy mit tett értem Jézus. És mi az, amit megtapasztalok az ő vele való élő közösségben. Ezért mondja itt Pál apostol, hogy ezért Krisztusért öröm van, örömöm telik az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben, szorongattatásban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős, hogy az ő ereje lakozzék bennem. Tényleg jó a saját lakás, nem az albérlet. Azért mondja itt az ige, hogy az ő ereje lakozzék bennem, tehát ott legyen bennem. És nem az erőtlenség az, ami meghatározza Pálnak az életét. Az előző alkalommal részletesen beszéltünk erről, beszélt erről az ige, hogy milyen szenvedéseket, milyen nehézségeket élt át. Soha nem erről beszél. Azért beszél erről, hogy Krisztusnak az ereje valóságossá váljék az életében, hogy mit tett érte az Úr Jézus. Nekem olyan jó volt azt olvasni, egy ige részt szeretnék elolvasni még, ami ugyan karácsonyi ige, a Titushoz írt levélből ismerjük, ez de erről beszél a Titus 2.11-től, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Nem csak a karácsonyi üzenet van benne, hanem az is benne van, hogy Pál apostol a könnyek levelét írja, de tudjuk, hogy Pál apostol a kegyelemnek az apostola volt. Olyan drága dolog az, amikor azt olvassuk, hogy az Úr Jézus is háromszor kérte, hogy múljék el tőle a pohár. És nem múlt el. És ő megáldoztatott értünk, azért elviselte, elhordozta a keresztet, azért, hogy nekem vagy nekünk mindannyiunknak új életünk lehessen. Hogy tudjunk az ő erejével, az ő örömével dicsekedni, akkor is, hogyha nehézségek vagy bajok érik az embert a mindennapokban. Olyan jó ezt a részt olvasni, és olyan örömteli volt számomra, hogy elég nékem az ő kegyelme. Meg tudunk ezzel elégedni? Krisztusnak a kegyelmével. Hát bárcsak meg tudnánk.